Előadásom tárgya a Pesti Nemzeti Kaszinó és az alapító elit koncepciója, vagyis a nyitottság és exkluzivitás kérdése a Pesti Nemzeti Kaszinó kapcsán. A vizsgálat, amelyet szeretnék bemutatni, egyszerre tarthat számot szakmai és közérdeklődésre. Igyekszem olyan példákat hozni majd, amelyekkel érzékletesen tudom megmutatni azokat a téziseket, amelyeket szeretnék most önök elé tárni. Nyilván ehhez, hogy egy ilyen vizsgálatot és egy ilyen kérdést kinyissunk, ahhoz valamennyire a legfontosabb közelítési pontjainkat meg kell jelölnünk. Tehát ezért néhány bevezető gondolat. Széchenyi István és a Nemzeti Kaszinó kapcsán vannak alapelbeszélések a fejünkben. Tehát olyan típusú sémák, amelyek természetesnek vesznek paneleket és gondolatokat. A mai előadásom arról fog szólni, nem arról fog szólni, hogy ezeket megkérdőjelezem, ezeket a megszokott paneleket, hanem inkább kiegészítem. Tudnék, általában ezek a toposzok, ezek helyén valóak és pontosak. A legfontosabbak, amelyek belekerülnek a Széchenyi biográfiákban, azok világos kereteket jelölnek meg. Mely világossá teszik, hogy Széchenyi angol példanyomán hozza létre. Döntőben a klubok, bizonyos értelemben a szalon életi szerepet játszik a mintában, de azért döntően a férfi társaságot tömörítő angol klubban minta. A névválasztás dilemmáját nyilván ismerik, elolvastam a most elkészült forgatókönyvét a mai programnak, és ott sok részlet Irt Mihálytól és másoktól benne volt a programban, tehát látszódhatott, hogy miért is dönt Széchenyi a kaszinó fogalom mellett, annak ellenére, hogy a mi mai szótárunkban ez mást jelent. Tehát ez a kaszinó egy klubot jelent döntően, ahol nem szerencsejáték zajlik, hanem kifejezetten tiltott a szerencsejáték. Persze azért az úri társaság pénzzel visztezik, tehát hogy úgy mondanánk ezt úri módon, hogy nem pénzre játszanak, hanem pénzzel játszanak. Tehát, hogy a bizonyos kártyajátékok megkövetelik a pénzzel való játékot, hogy a játék rendszeres és logikus legyen, de egyébként pedig nem a nyeremény a döntő mozzanat és motiváció. Nyilván ismerjük a hazai előzményét a Pesti Nemzeti Kaszinónak, amelyik Széchenyinek és barátainak az 1825-27-es diétán létrehozott reuniónja volt, amelyik inkább politikai klubként működött, de egyszerre volt emellett társasági szintér is. És hát ismerjük Széchenyinek, és tudjuk, jó történetírói kódokkal van a fejünkben elrendezve az, hogy mi is a célja Széchenyinek a kaszinóval. Vagyis a kellem és a szórakozás alapvetően művelt és polgárias társaság létrehozása, tehát a gentleman eszménynek valamiképpen a meghonosítása Magyarországon, vita és társalgási klub létrehozása, aminek a fő fogalma a szövegeiben Széchenyinek az eszmesúrlódás. És nyilván egy gyülekező hely, fontos mozzanat, mindig hangsúlyozza Széchenyi, vagyis hogy a mágnás társadalom hazavonzása és ezáltal főváros teremtése. Itt ilyen értelemben ez a gyülekező hely egyszerre hazai és pesti, ennek mind a kettőnek külön-külön is jelentősége van. És hát ezeken keresztül koncentráció, a projektánsok átalakítása és egybekapcsolása. Széchenyi a javaslattevőket projektánsoknak hívja általában a szövegei, azokat, akiktől elvárja Magyarországon a társadalmi és politikai reformot. A hitelben ezt röviden úgy határozza meg, hogy a projektánsok legyenek honiak és birtokosak, nagyon egyszerűen, de nyilván majd vizsgálnunk kell, hogy mit is ért azok alatt, akik szerinte bevonhatók és bevonandók a társadalmi és politikai átalakulásban. És emellett persze az is világos, hogy maga az intézmény a rendies válaszfalakon átnyúló új integrációt igyekszik teremteni, tehát valamiképpen a társadalmi nyitottságra is gesztusokat tesz. Ebből következően döntően az elit teremtő funkcióját határozza meg Széchenyi és a Nemzeti Kaszinónak. A Világ című művében nagyjából így határozza meg a legtávlatosabb célját ezzel az intézménnyel, honunk felemelkedése véget az erők egyesülése. Hát ezek a Széchenyitől vett gesztusok leveleiben, a kaszinó részes tagságra biztató soraiban, egyaránt előfordulnak, olykor naplójegyzeteiben is, de nyilván koncentráltan azokban a szövegekben szerepel, amelyben ő maga ad magyarázatot a kaszinó létrehozására. És nyilván ebből a szempontból a legfontosabb műve a világ, vagyis felvilágosító töredék, ismerik a művet és a mű címét, 1831-ben jelenik meg. Ez a mű azért nagyon fontos a témánk szempontjából, mert azokat az elvi kereteket próbálja meg Széchenyit rögzíteni, ami miatt a kaszinót létrehozta. Lényegét és funkcióját taglalja részletesen ebben a művében. Egy nagy hosszú fejezetet szentel a kérdésnek. Nem fogom feltárni most, de nyilván tudhatják, hogy ez egy vita okán szükséges fejezet. Dezsőfi József tudnéni kétségessé teszi a taglalatban, hogy vajon ez a legfontosabb lépése a reformoknak Magyarországon, hogy angol mintára társasági intézményeket és lóversenyt szervezzenek. Széchenyi úgy gondolja, hogy ezt a vádat ezt nagyon alaposan és pontosan kell megcáfolni ahhoz, hogy a reformrendszere értelmezhetővé váljék, és ezért a kaszinó fejezet előtt az egyesületeknek egy nagy fejezetet szentelt, majd utána a lóversenynek egy nagy fejezetet szentelt. A közvetlen és közvetett célokról nagyon sokszor szól a világe fejezetében Széchenyi, vagyis arról, hogy nagyon sok kellem és haszon származhatik a kaszinóból, olyanok, amelyek közvetlenül azoknak, akik részt vesznek benne, gyorsan és, hogy úgy mondjam, pillanatok alatt megtérülő haszon lesz, és vannak aztán hosszú távú hasznosságok, amelyek a kaszinóból származnak. Ez nagyon szépen és logikusan egybefűzi ezeket az érveket, amelyekkel megalapozza a kaszinó társadalom átalakulási modelljével azt a jövőt, amit elgondol. Vagyis magasabb célok érhetnek el a kaszinóval, és a hazai főváros fog talán általa majdnem valamikor megszületni. Még ennél is egy kicsit tovább mehetünk, amikor ezt a kaszinó fejezetet most így csak nagyon vázlatosan újraolvasom hangosan, hiszen Széchenyi kaszinójáról az alapító, mondjuk úgy, intenciói szerint nem mondható el, hogy politikai intézmény lenne. Kifejezetten vigyáz a kaszinó politikai érintettségére, vagyis direkt a politika fő válaszvonalai mentén nem szeretné, ha értelmezhető lenne a kaszinó. Ebből következően azt is mondhatnánk és gondolhatnánk, hogy valami apolitikus intézményről van szó. Korán sem. Széchenyi tudja, hogy a jelenbeli politikai gyakorlat szempontjából veszélybe kerülne az intézménye, ha politikai színre mutatna, de közben pedig pontosan tudja, hogy egy ilyen elitteremtő intézmények távlatosan nagyon nagy lehet a politikai kisugárzó ereje. Talán még azt is tudja, hogy a kaszinó nyomán létrejövő vidéki kaszinó, amelyik a helyi elitek megszerveződésében játszanak nagyon fontos szerepet, a helyi reformelitek megszerveződésében, azok még egy kicsit tovább is görgethetik azt a fonalat, amit ő elindított. Azzal a folyamattal ő már nem mindig azonosul. Viszont azt pontosan tudja, hogy a kaszinó nem más, mint szabadságiskola. Tehát, hogy egy olyan is intézmény, amelyben megtanulhatja a magyarországi elit a szabadsággal való helyes élést és a szabadság helyes fogalmait. Ez a fejezet adott alkalmat Széchenyinek arra, aki ilyen értelemben nem volt teoretikus. De mégis ez a kaszinó mint probléma adott alkalmat arra, hogy neki feszüljön annak a kérdésnek, hogy mi is az a szabadság. És a kaszinó fejezetben egy hosszú 5-6 oldalon át burjánzó elemzést ír arról, hogy miért értjük mi magyar nemesek félre a szabadságot, miért gondoljuk azt, hogy a privilégiumaink jelentik a szabadságot, miközben a privilégium az török szabadság és szolgasságot jelent, és ezzel szemben az a lekötelezés, amit mondjuk az ember a szabadságából, ilyen típusú korlátlan szabadságából engedve mások iránt, ez azzal egy sokkal magasabb rendű szabadság állapotába juthat. Vagyis világossá teszi ez a kaszinó fejezet, hogy Széchenyi tudja és látja a kaszinó távlatát, a kaszinóval megbirizgált, megindított távlatokat is, politikai jellegű távlatokat is. Mai előadásomnak azonban nyilván nem ez lesz a kulcskérdés, amikor a exkluzivitás és és nyitottság kérdéseit vizsgáljuk, hanem az, hogy Széchenyi István számára hogyan működik maga az intézmény. Nyilván ezért érdemes a világ egy másik passzusát is felütnünk, amelyik nem közvetlenül a kaszinóról szól, hanem Széchenyi ember ideájáról, antropológiájáról. Vagyis arról, hogy mit gondol arról, hogy ki az igazi szabad ember, és az igazi szabad ember meghatározását a világ első részén az ön és körülmény ismereti töredékek című részben fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy a legmagasabbtól a legalacsonyabb napszámosig négy sarkalatra állítja ő a tökéletes lelki függetlenséget. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy Széchenyi elit koncepcióját úgy is értelmezhetjük, hogy kik azok, akik ezeknek a sarkalatoknak, ennek a négy fő sarkalatnak magas szinten felelnek meg. Aki megfelel azon a szinten, amelyben az ő köreiben szüksége van rá, az már a társadalomnak a maga köreiben független emberévé tud válni, vagyis szabad ember. Aki viszont nem felel meg a saját köreiben ezeknek a mércéknek, az valójában nem bír a szabadság összes kellékével. Korlátozott ember. Nagyon logikus, ha a mai fogalmainkat rávetítenénk erre a Széchenyi rendszerre, már is látnánk, hogy milyen szempontokat is rögzít, a későbbi történetünk szempontjából lesz jelentősége. Nyilvánvalóan a vagyoni rend egy fontos kritérium, aki nem tudja önmagát és az övéit biztonsággal eltartani azon a szinten, amelyen eltartani szándékozik, vagy amelyik szinten neki eltartani kell, annak a szabadsága korlátozott. Hitelekre szorul, és a többi, és a többi. Aki fizikailag korlátozott, az nyilvánvalóan nem képes a tökéletes lelki függetlenségre, mert hiszen rászorul embertársaira, családtagjaira, akár a fizikai, mondjuk úgy, korlátozottság ilyen elemeire gondolok, mint vakság, vénasság, stb., de akár a szellemi korlátozottság is ide tartozik. Vagyis Széchenyi nagyon világosan körülírja, hogy ki a szabad ember, és azt is mondhatjuk, hogy az ő elit ideája nagyjából úgy lőhető be, hogy kik azok, akik ezeknek a kritériumoknak magas minőségben tudnak megfelelni úgy, hogy a maguk készségeit az ország javaira tudják fordítani. A bevezető gondolatoknak egy másik mozzanata nyilván az kell, hogy legyen, böcsületesen meg kell, hogy álljunk, és azt kell, hogy mondjuk, hogyha előáll valaki arról, hogy manapság a kaszinóról fog beszélni, akkor nem mondhatja azt, hogy nem beszéltek eddig nagyon sokan a kaszinóról. És nem nagyon mondhatja azt, hogy nem egy diskurzusba lép be. Még akkor is, ha népszerűsítő előadást tartunk, tudományos érdeklődés keltünk fel, akkor is világossá kell tenni, hogy egy olyan témával fogunk röviden foglalkozni, amelyik téma nagyon alaposan kidolgozott a történeti irodalomban. Itt most csak néhány vonulatát szerettem volna felvillantani ennek a szakirodalom, mondjuk úgy, mennyiségnek, hogy világosan jelezzem, hogy Széchenyi, az a közelítés, ahova meg fogok érkezni, az valamiképpen ezekből az eddigi irányokból épül, és azoktól tér némileg el. Ma is nem fogom ezeket a szerzőket ismertetni és végigolvasni, csak ezek jelzés értékű, hogy nagyjából ma a kaszinó irodalom borzasztó erőteljesen van jelen a történettudománynak a különböző ága bogaiban. Van, ahol érintőlegesen beszélnek szerzők a kaszinóról, de nagyon sok konkrét kutatás, vizsgálat irányul ma is a kaszinók történetére, társadalmi arculatára és más egyéb aspektusaira. Igyekeztem újabb irodalmakat és szerzőket felsorolni csak, majdnem úgy azt mondhatnám, hogy alig van a táblámon 5-6 ember, aki jelenleg már nincsen közöttünk, a többiek mind még aktívan dolgoznak. Egyes egyedül itt vettem be néhány régebbi szerzőt, azért, hogy jelezzem, ez mind az összes komolyabb munka a debreceni kaszinóról. Csak ez az egy példa. Gondolhatják végig Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, stb. Minden város kaszinójáról kaszinótörténetek születtek, és minden kaszinótörténet bevezető fejezete nem szól másról, mint a Pesti Nemzeti Kaszinóról. Annak az értelmezéséről, leírásáról is más egyetekről. Egy nagyon szerteágazó irodalomról van tehát szó, olyanról, amelyek nagyon sokrétűen mutatják meg a kaszinó, és tárják fel a számunkra a kaszinó világát. Most ebből a sokrétű világból egy olyan mozzanatot szeretnék csak kiemelni, amelyik azt a kérdést teszi fel, hogy vajon hogyan érdemes foglalkoznunk azzal a nagyon égető dilemmával, ami az egész Széchenyi kérdésnek, a köztudatban élő Széchenyi kérdésnek egyik nagy dilemmája, hogy vajon Széchenyit rögzítenünk kell-e egy mágnás társadalom képviselőjeként. Úgy kell-e rá tekintenünk, mint egy olyan emberre, aki valamiképpen az arisztokrata származása folytán bír lehetőségekkel, és ebből következően a politikai vagy társadalmi gondolkodását döntően meghatározza ez a származás. Vagyis a kérdés a kaszinó kapcsán nagyon egyszerűen úgy vetődik fel a történeti irodalomban, hogy a kaszinó vajon mágnás klub lett-e, mágnás kaszinó volt-e, vagy megvalósította a rendi válaszfalakon túl is a társadalmi nyitottságot. Egy nagyon erősen visszatérő kérdés, mert hiszen nem biztos, hogy a kaszinó maga, úgy ahogy működött, tökéletesen összhangban volt azzal, ahogy az alapító igazgató elképzelte. Egy csomó olyan kérdést kell feltennünk, amelyek mélyebb vizsgálatot követel annál, mintsem, hogy egyszerű választ fogalmazzunk meg. Széchenyinek ez volt a szándéka a kaszinóval, ilyen társadalmi csoportokra nyílt rá a kaszinó ötletével, és akkor már is úgy gondoljuk, hogy az úgy is működött. Ennél mélyebb vizsgálatokra van tehát szükségünk. A példák, amiket itt felsoroltam, ennek összefüggésében válnak a számunkra érdekessé, különösen ki most kiinduló pontként használom Irt Mihály klasszikus munkájának egy szövegét, csak azért, hogy illusztráljam, minden egyes kaszinó története körül a kérdés körül forog leginkább, amit Irt Mihály itt feltett. Vagyis, hogy exkluzív társasági a kaszinó, vagy pedig nyitott társaság. Ő azt mondja, a nemzeti kaszinó abszolút nem volt exkluzív társaság, tagja lehetett minden jeles, nemes magaviseletű férfiú, és ezért a legfényesebb történelmi nevek mellett ott találjuk a kormányszéki, vármegyei, városi és bírósági tisztviselők nevei, táblabírákat, ügyvédeket, orvosokat, tudósokat, írókat, kereskedőket, gyógyszerészeket, sőt egy gyógyszerész Pregart János 6 éven át nagy tiszteletben állott igazgatója volt. Így valósult meg Széchenyi nagy ideája a különböző társadalmi osztályok egyesítéséről. Retorikus alakzat írt Mihálytól, és nem is teljesen problémamentes. Gondoljuk végig az első érvre, amit használ, ez az érv pedig nem más, mint Pregart János gyógyszerész igazgatósági szerepe. Persze világos, Pregart János gyógyszerész egy idézett levélnek is címzett Széchenyi által, amit később fel szeretnék idézni. Maga Pregart János valóban 6 éven át igazgatója volt a Nemzeti Kaszinónak, és utána betegsége miatt mondott le, de Széchenyi állagok bizonyos utalásaiból arra következtethetünk, hogy elég sokan kritikusak voltak vele a kaszinó tagjai közül a mágnás társadalomból. Éppenséggel pont azért, mert nem tekintették egészen magas presztízsűnek, és nem nagyon fogadták el tőle a verdikteket. A működés világossá teszi, hogy van probléma. Van egy másik érdekes mozzanat is. Széchenyi Pregart Jánossal nem feltétlenül az egyenrangúság nyelvén beszél. Tisztelettel, de nagyon sokszor, mintha kvázi megbíznál feladatokkal. Mint hogyha valamiképpen a maga igazgatói szerepét másképp értelmezné, mint a Pregart Jánosé. És akkor hát nyilván a kaszinó évkönyvekbe beleolvasva világossá is válik a dolog. Pregart János az igazgatója volt a Nemzeti Kaszinónak, akit a kaszinó évkönyvek feltüntettek ezekben a 30-as évek közepi években, mint akinek feladata a pénzzel való bánás. Vagyis hogy, meg is nevezték. Vagyis hogy, a három igazgató egy megszokott modellünk szerint, amit a történetírásunk sajnos tévesen megőrzött és a hagyományunk megőrzött, az a téves modell él róluk, hogy az egyik arisztokrata volt, a másik nemes, a harmadik polgár. Ez egyetlen egy évben valósult meg véletlenül. Éppen akkor, amikor Széchenyi István volt az igazgató, egyik igazgató, Fáy András a másik, és Pregart János a harmadik. Valójában megszokottan két főnemes igazgatója volt a Nemzeti Kaszinónak, ez a megszokottabb verzió, és azok közül az egyik inkább reprezentál. Vagyis nem nagyon vesz rész aktívan a Nemzeti Kaszinó ügyeiben, míg Széchenyi, ha ő a másik igazgató, és Zömmel ő a másik igazgató, Széchenyi roppant aktívan szervez, viszont a harmadik igazgató, minthogyha ügyintéző lenne. Vagyis, hogy Ilknek az érve egy kicsit bizony, ha már a mélyére nézünk a dolognak, problematikus. Bregart János tipikus ügyintéző igazgatóval. És Széchenyinek nagyon komoly gondot okozott néha a kaszinó szervezéseinek bizonyos éveiben, amikor túltekintélyes volt mind a három igazgató. És nem nagyon akadt közöttük olyan, akit ő közvetlenül instruálhatott volna. Volt egy idő, Fáy András már egyszer a harmadik igazgatói szerepben túl súlyos ember volt ahhoz, hogy Széchenyi túl sok mindent így direkt módon feladatul adjon neki. És ezért kellett neki olyan igazgató a 40-es években is, aki hosszú ideig igazgatást visz, mint egy viszi a kaszinó ügyeit. Tehát Bregard ilyen értelemben azt is mondhatnám, hogy funkcionálisan okokból lesz 6 évig a kaszinó igazgatója, és nem feltétlenül azért, mert megvalósul a társadalmi osztályok egyesítésének nagy ideája. Nyilván a legalapvetőbb kérdés és a legegyszerűbb kérdés, amikor azt vizsgáljuk egy klubról, hogy mennyire zárt és mennyire nyitott, hogyha megvizsgáljuk a tagnévsorokat. Az 1828-as első tagnévsornak látszódik itt a címlapja, ismerjük mindegyik tagnévsort kiadott változatokban, de ennél bővebb ismereteink is vannak, hiszen az Akadémia kézirattárának a Széchenyi állagában, a Széchenyi gyűjteményben van két olyan állag, amelyik ciklus közi közgyűlési anyagokat is tartalmaz, nagyon sokat még hozzá, és ott pontosan látjuk, hogy ki mikor kerül be tagnak, választottsággyűlésekről, meg más egyebekről kivonatok alapján. De maguk az évkönyvek nagyon jó forrást adnak ahhoz, hogy lássunk egy alapképet. A legrészletesebb nagy monumentát Bettina Gneisse készítette a Pesti Nemzeti Kaszinóról, mert doktori disszertációja volt a kaszinó taglétszámainak, társadalomtörténetének, intézménytörténetének részletes elemzése. Azóta már árnyaltuk ezeket az adatokat, de mivel az ő táblázata kézenfekvően hozzáférhető, ezért ezt mutatom be. Nagyon világosan láthatják, hogy a tagnévsor, a taglétszámnak a növekedése, az két ciklus zavar, 1835-ös és az 1841-es visszaesés ellenére töretlenül halad, nagyjából egy telített létszámig. Tehát úgy néz ki, hogy ez a taglétszám, ez az 550-560 körüli taglétszám az, amelyikre beáll a reformkorban a Pesti Nemzeti Kaszinó létszáma, tehát nagyjából ez az a kör, nyugodtan mondhatjuk, akit meg akar szólítani a Nemzeti Kaszinó, hogy ott tagságot vállaljon. A mi számunkra érdekes lesz ez a két visszaesési esztendő, mert egy fontos mozzanatot érdemes tisztáznunk. A Pesti Nemzeti Kaszinó részvényes társasági alapon működött, vagyis részes társaság volt, vagyis meghatározott ciklusokra kellett mindig aláírni azoknak, akik tagok akartak lenni. És a ciklusok úgy alakultak, éppenséggel a 35-ben kezdődő aláírási ciklus az egy 5 éves aláírás volt, és aztán a 41-es ciklus pedig egy 10 éves aláírási ciklus kezdete volt. Vagyis aki aláírt akkor részes tagnak, az kötelezte magát arra, hogy az egész ciklus alatt évről évre be fogja fizetni az akkor esedékes 50 ezüst forint tagdíjat. És tagja marad a kaszinónak. A visszaesés tehát ezekben az években természetes, mert hogy tulajdonképpen újra kell alapítani a Pesti Nemzeti Kaszinót, és azokat, akik nem jelentkeznek azonnal tagságra, azokat fel kell szólítani, meg kell keresni, hogy ne lépjenek vissza a tagságtól, hanem maradjanak meg a tagságukban, esetleg annak ellenére, hogy sosem éltek a kaszinó kellemeivel. Tehát, hogy itt egy nehéz kérdés adódik 1835-ben és 41-ben Széchenyi számára, hogy megfogja a régi tagjait a kaszinónak, és ne veszítse el őket. Az első válaszunk az nagyon kézenfekvő. Szintén Bettina Gneisse táblázata, de minden kaszinóról szóló modern, mostanában megjelent tanulmányban olvashatjuk ezt az adatot. Valójában A Pesti Nemzeti Kaszinó egy 62,48%-os adatot mutatott az elején a mágnás és nem mágnás, tehát a főnemes-nemes arányban. És ez a százalékos adat, ez megváltozik a 30-as évek közepétől, és onnantól fogva nemes többségű a kaszinó. Ez azért fontos mozzanat, hogy hangsúlyozunk, nyilván a magyar mágnás társadalom nem olyan méretű. A Pesthez kötődő tagjai pedig nincsenek annyian, hogy ez az arány fennmaradhasson egy elit klub esetében a mágnásságnak a javára. De világossá teszi ez a mozzanat, és főleg majd az, amit meg fogok mutatni, hogy Széchenyi maga személyesen, közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen. Tehát olyan típusú embereket vont be a kaszinóba 1835 környékén, akik miatt ez a mágnás nemes arány így mozdult el, azt világossá kell tennünk önmagunk számára, hogy ha exkluzív is az intézmény, és sok elemében őrzi az exkluzivitását, mégsem mágnás kaszinó. Sőt, ezt a mozzanatot még egy elemmel árnyalhatjuk is. A Pesti Nemzeti Kaszinó részesei, most a 1836-os évet vettem alapul, a 35 utáni 36-os év érdekes ebből a szempontból. A 36-os évben világosan látszódik már az elmozdult adat, amely itt nyilván egy része a megjelölés nélkülieknek bizonyos típusú megbízások esetében a nemes kategóriába kellene több mindenkit besorolnunk. Most ezt nem szeretném árnyalni, ez a kifejezetten a Pesti Nemzeti Kaszinó könyvnek, tehát a Pesti Kaszinó könyvnek a dokumentációját leképező adatsor, amelyik néhány esetben pontatlan, néhány esetben nem, de világosan látszódik az elmozdult tendencia. És ha tovább lépünk, egyen még pontosabb adatokra juthatunk. Ez az 1841-es kaszinó évkönyv elemzése, az október 5-i adatok szerint 496 részes tag volt a kaszinóban. Itt néhány háttérkutatást kellett tenni a pontos adatokért, és ebből már 48% a nemes származású, 40% a főnemes. Ez nagyjából a polgári elemek aránya 9% körül mozog, és bizonytalan 3%, akit nem könnyű meghatározni pontosan a státuszát, bonyolultabb ebben az időszakban már a társadalom annál, hogy mindenkit egyszerűen és világosan lehessen rendi kategóriákba behatárolni. Ha ezt a tagnévsorból következő adatot nagyon komolyan vesszük, akkor nem csak azt érdemes vizsgálnunk, hogy ez a 40% pontosan mennyi a 48-hoz képest, vagyis hogy itt már a nemes arány egyértelműen elmozdult, hanem van egy olyan adatsorunk, amelyik ezt még tisztábbá teszi. Tudnilik, a 41-es kaszinó évkönyv tüntette fel először a kaszinó tagok helyi kötődését. Ez úgy történik meg, hogy azoknak, akiknek van pesti lakásuk, vagy Pesthez való kötődésük, ott azt jelölték meg. Tehát mondjuk Batthyány Lajos grófnál nem Ikervárt jelölték meg, hanem a Ciráki palotát, ahol vérelt. De nyilván valamiképpen azt mondhatom, hogy az elérhetőség megjelölése ez. Ez a címlista, ami bekerül ekkor a kaszinó évkönyvekbe. De egy nagyon érdekes adatot látunk. Azt még hozzá, hogy a főnemesként megjelölt tagok esetében Pesthez, Pest megyei vagy Pesthez közeli birtokhoz, vagy Budához megjelölt főnemes csak 30% a főnemességnek, míg a nemesség esetében ez 67%. Amit sejtettünk, az be is bizonyosodik. Hétköznap valószínűleg a kaszinó kellemeivel sokkal inkább éltek nemesek, mint főnemesek. Mert hogy a kaszinó reprezentációjában való részvétel némileg néha Széchenyi kényszerítő hatása miatt olyan embereket is kaszinó taggá tesz, akik pontosan tudják már előre, hogy nem lesznek Pesten, és most nem csak itt a nagy reprezentatív nevekre gondolok, Metternich hercegre és másokra, hanem nagyon, mondjuk Eszterházi Pál hercegre a képenséggel londoni követ abban az időszakban, amikor kaszinó tag lesz 1833-tól és 42-ig lényegében Londonban van, de mindvégig kaszinó tag, mert Széchenyi István kezdeményezi nála a tagságot személyes barátságukra hivatkozva, ő pedig úgy gondolja, hogy az ő társadalmi presztízse szempontjából és az országhoz való kötődése szempontjából ennek lehet jelentősége, hogy ő szerepel a tagnévsorban. Vagyis, hogy már is egy fontos következtetést kell tennünk. A tagnévsor elemzése nem a kaszinó társadalom történetének az elemzése. Vagyis csak nagyon formálisan annak az elemzése. A kaszinó társadalom története valószínűleg nem a tagnévsorban megjelenő reprezentációban mutatkozik meg. Vagyis, hogy ez azért mondom csak, hogy legyen világos, az a statikus társadalom történet, amelyik azt mondja, hogy van egy adatbázison, abban vannak adatok, azokban vannak rendies státuszok, az alapján leírok egy intézményt, az nem biztos, hogy jól működik akkor, ha tényleg mély ismeretekhez szeretnék jutni. Ebben az esetben világos, tételeznünk kell azt is, hogy a kaszinó évkönyvek reprezentációjában nem csak főnemesek szándékoznak részt venni. Tehát azért tegyük világossá a dolgot, elég sokan lehetnek a magyar társadalomban, akinek megéri az, hogy 50 ezüst forintot fizessen azért, hogy ebben a díszes névsorban és évkönyvben szerepeljen. Tehát, hogy ezt azért érdemes végig gondolni, maga az évkönyv egyszer a kaszinó reprezentációja, tehát reprezentatív célokat szolgáló dokumentum, másrészt pedig benne lévőknek a valahova tartozásának a reprezentációja. Tehát valami fajta társadalmi politikai, vagy presztízs identifikáció részt venni a kaszinó évkönyvben. Tehát már is látjuk, hogy ha nagyon közel akarunk férkőzni ahhoz, hogy hogyan is működött hétköznap a kaszinó, ha meg akarjuk azt érteni, hogy Széchenyi kire gondolt, hogy bejöjjön, és kire gondolt, hogy ne jöjjön be, akkor nem elég megnéznünk a kaszinó évkönyveket, hanem mélyebbre kellene nyúlnunk az anyagokba. Nyilván nem tárhatom fel a teljes diskurzus, és nem is szeretném, mert nagyon messzire vezetne és nagyon sokrétű. Csak jelezni szeretném, hogy az eltérő vélemények nem véletlenek. Tehát nem azért van pusztán, mert volt egy marxizáló tendenciája a magyar történettudománynak, amelyik Széchenyit a merev mágnási pozícióba belerajzolt. A szó sincs róla. Már az 1840-es években kialakult az a kaszinó diskurzus, amelyik azt mondta a kaszinóról, hogy kaszti intézmény. Csak meg kell néznünk, hogy kik mondták. Ez döntően pesti literátorok mondják. Azok, akik eléggé távol vannak a kaszinótól. De hát elkezdik vizsgálni a 40-es évek bájait, és a 40-es évek bájai bizony azt tapasztalják kaszinó bálokat vizsgálgatva, hogy hát ott nem annyira honos a magyar, nem annyira honos a magyar tánc, és akkor dorgáló cikkeket írnak a Regélőben, meg a Pesti Divatlapban, meg más lapokban. Vagyis, hogy kialakul már nagyon korán az a kérdés, hogy vajon kaszti jellegű-e az intézménye, vajon a mágnások elzárkózása van-e mögötte, vagy valami más. A kortársi élmények is nagyon különbözőek. A dinamikus társadalomtörténet nem azt mondja, hogy van egy állapot, hanem azt mondja, hogy helyzetek vannak. Egressy a színész azt a helyzetet tapasztalja a kaszinóban, a visszaemlékezései szerint, hogy őt onnan Dezsőfi Aurél kinézte. Sosem ment oda többet. Vörös Marti, tudjuk, hogy Széchenyi invitálására volt többször kaszinóban, de nem érezte ott jól magát, írja róla Gyulai, személyes beszélgetésekre alapozva, és ezért átszokott a körbe. Vagyis éppen azért alapította a kört, és hozta létre a pesti színészeknek és a literátoroknak ezt a barátias asztaltársaságát, mert a kaszinó túl elit klubnak tűnt a számára. De mondhatjuk a példát Pulszky Fanyalog, hogy a mágnások gyülekező helye. Viszont ott van John Pedgett, aki meg egyértelműen azt mondja, hogy hát ez egy nagyon nyitott, nagyon modern dolog. Nagyon sok a különböző élmény, attól függően, hogy kinek milyen a látószöge, mennyire alulról tekint arra a társaságra, akivel találkozott a kaszinóban, és mikor találkozott velük éppenséggel, kikkel. A szakirodalomban az Ilk Mihály féle meghatározó, a nyitottságot reprezentáló Széchenyi szándékait kifejező szövegek mellett jócskán találkozunk árnyaló szövegekkel is. Nyugodtan azt mondhatom, hogy minden egyes legkisebb cikk is, pro és kontra, A körül a kérdés körül foglal állást, amikor szól a kaszinóhoz, hogy vajon nyitottnak, vagy kevésbé nyitottnak, vagy zártnak látja magát az intézmény. Ezt a Zilber tanulmányból idéztem, aki a zsidók befogadásával foglalkozott a kaszinóval, és Széchenyit nagyon pozitív mintaként jelölte meg, aki megküzdött a 1829-es vita szituációban azért, hogy fogadjon be zsidó terménykereskedőket a kaszinó, leszavazták Károly Györgyék, összesen hatan voltak azon a választottságban, akik amellett szavaztak, hogy fogadjanak be, később egyébként gyakorlat történik arra, hogy befogadnak. Tehát ő azért összességében úgy látja, hogy kicsiny a polgári réteg, ez átlagosan 9%, néha több, néha kevesebb, de hogy ez ő szerinte kicsiny. A társasági életet vizsgáló társadalomtudósok azok azt mondják, hogy mégiscsak egy kicsit elkülönülő arisztokrata világ volt ez, és nem volt benne igazán a társadalmi kiegyenlítődés jól működő. Vagyis de hozhatnám az ellenpéldák sokaságát, amelyik a Széchenyi eszmények megvalósulását látják a kaszinóban. Érdemes tehát helyzeteket vizsgálunk ahhoz, hogy megérthessük, hogy hogyan is működik a kaszinó, mert hogy a helyzetekből derül ki minden, a társadalmi történeti mélyfúrásnak az esélyét pedig más forrásokat adhatják, mint a kaszinó könyvek. Minden elitet vagy elit csoportot integráló klubnak ez az alapdilemmája, hogy hogyan lehet a rekrutációt fenntartani, vagyis a tagbővítést, a tagtoborzást működtetni, de egyszerre vigyázni arra, hogy a klub exkluzív legyen. Vagyis, hogy ez egy nagyon komoly dilemma, sejtik, intézményszociológiai kérdés, egy intézmény nem nőheti ki önnön magát, kell, hogy legyen valami kerete, amelyikben azok az alapszándékok, amelyek azt az intézményt létrehozták, hatékonyan tudnak működni. Ebből nyilván az következik, hogy ez egy nem egy elrugaszkodott kérdést feltennünk, esetleg úgy is a kérdést, hogy meddig nyitott eléggé a kaszinó, és mikortól válik zártá, melyik pontokon és kikre nyitott, és melyik pontokon és kikre nem nyitott. Vagyis a kérdés finomra hangolt elemzéséhez nélkülözhetetlen, hogy ilyen egyszerű dolgokat vizsgáljunk. Ki hív kit? Ki ajánl kit? Ki vezet be kit vendégnek? Hogyan fogadnak be valakit, milyen a tolerancia egy olyan befogadási aktusban, aki nem, amely típus nem nagyon volt eddig be. Kit hárít el a kaszinó finoman? Kit utasít el durván? Amikor elutasít valakit, akkor az kivezényli le. Hogyan történik az elutasítás maga? Hogyan történik a kinézés? Tehát, hogy magyarán szólva, milyen helyzetek azok, amikor valaki azért nem megy oda többet, mert úgy érzi, hogy nem vagyok odavaló, mert kifejezték az én számomra, hogy nem vagyok odavaló, anélkül, hogy azt mondták volna, hogy menj a csodába. Szóval ezeknek a gyakorlatoknak az elemzése adhat képet a mi számunkra arról, hogy ténylegesen milyen is volt ez a Pesti Nemzeti Kaszinó az 1827 és 1848 közötti periódusban. A legjobb minta egy ilyen típusú vizsgálatra az én számomra Tóth Árpádnak a társadalomtörténeti mélyfúrásai, aki a Pesti Egyesületekről írta a doktori disszertációját, és utána azóta is kifejezetten szívesen foglalkozik ilyen mélyfúrásokkal, és ő kifejezetten például a veszteségeket vizsgálta a Nemzeti Kaszinónál, a lemorzsolódásokat. Vagyis nem arra volt kíváncsi, hogy kik az új tagok, hanem arra, hogy valaki tag volt, az miért nem lett tag? Elköltözött. Sőt, úgy tette fel a kérdést, hogy valószínűleg, amikor a kaszinó rekrutációját elemezzük, nem azt kell vizsgálnunk, hogy ki rendi státusza szerint hova tartozott, hanem az, hogy nagykorú lett-e. Pesthez közel került-e valami miatt. Megörökölte a kaszinó tagságot, mint olyat a felmenőitől. Vagyis olyan eseti kérdéseket kell feltennünk minden szituációra, ami kapcsán valamire messzebbre jutunk valaminek a megértésére. Nyilván ő egyébként nagyvonalúan azt mondja a vonatkozó írásaiban, hogy a kaszinó mindvégig a szabálykönyvei szerint, vagyis a szabályzata szerint vigyáz a nyitottságra, vigyáz a jogszerűségre, de vigyáz az exkluzivitásra is. Tehát fenntartja az 50 ezüst forintos pénzügyi elvárást, ami a 100-hoz képest, ami az első esztendőben volt nyilván kedvezőbb, de mégiscsak egy elég magas összeg. Példaként hozom a Pesti Nemzeti Kör, vagyis a Nemzeti Kör, amikor intézményesül, és hivatalossá teszi önmagát, akkor egy ezüst forintban határozza meg az évi rész és társasági díjat. Tehát, hogy magyarán az 50 azért egy jelentős összeg, de ne ijedjünk meg annyira, Kossuth Lajos 1836 májusában jól jövedelmező vállalkozása után, de mégsem gazdag emberként, már gondolhatja úgy, hogy neki Pestre költözve megéri a kaszinó részes tagjának lenni, ezért az 50 ezüst forintért is. Tehát, hogy egy Zemplénből származó kis, birtoktalan kisnemes, aki lényegében self-made-ként értelmiségi szerepköreiből tartja el magát, már gondolhatja úgy, hogy érhetne ki annyit ez az intézmény, a tagság, a reprezentációban való részvétel, az evel együtt járó presztízs. Érhet már annyit a számára, hogy ezt az 50 ezüst forintot kifizesse. Tehát önmagában a rendszer, ami az exkluzivitásnak valamennyire a formai kifejezője is, itt nem csak az a fontos, hogy bevétel legyen, hanem az a fontos, hogy a 50 ezüst forint ki is fejezzen egyfajta anyagi elköteleződést, és egy, mondjuk úgy a magasabb összeggel azt fejezze ki, hogy aki ide jön, az vállalja azt, hogy áldozatot hoz a közösségért. Néhány esetet azért érdemes kiemelnünk csak, hogy lássuk. Tudnélik Széchenyi a kulcs szereplő. És ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy kulcs szereplő. A befogadás és kizárás rendszereiben is kulcs szereplő, nem mindig ő dönt, és néha ellene döntenek, néha úgy döntenek, amit ő nem biztos, hogy elfogad, és konfliktusai vannak belőle, de alapvetően a keretek meghatározásáért mindig felelősnek gondolja magát. Vagyis lényegében mint alapító igazgató meghatározza az alapkereteket, elég sok dokumentumot jelöltem ki megmutatásra, de nem biztos, hogy ez bele fog férni az időbe, ugye, azt jól sejtem. Az 1828-as első tervezet Döbrentei kézírásával, itt az akadémia kézirattárában megmaradt tervezetben nagyon világosan Széchenyi intenciói szerint szerepel benne sok szöveg elem, hogy hogyan kell biztosítani azt, hogy nyitott legyen az intézmény, de hogyan lehet biztosítani azt, hogy csak odavaló emberek kerüljenek be az intézménybe. Ő maga majdnem mindenkori igazgató. Amikor nem igazgató, van néhány év, amikor nem igazgató, akkor tudunk olyat is, Viszonta Gyula kutatásaiból, aki, tudunk olyat, hogy megkéri a kaszinó tagságot, hogy most, ha lehet, ne szavazzanak rá, mert már annyira régóta igazgató, hogy most szeretné letenni ezt a teret, aztán két évig le van téve a teher, de egyébként azon a szavazáson mégiscsak ennyi sokat szavaznak rá, negyedik lesz, úgy sikerül kimenekülni az igazgatásból, hogy akkor éppen negyedik helyre szavazzanak. Sosem reprezentáló igazgató. Vagyis ő mindig az igazgatói feladatkörét cselekvő emberként vézi, és nagyon aktívan készíti elő a kaszinó közgyűléseit. A választottsággyűléseken ott van, nagyon sokszor jegyzetet készít róla előtte arra vonatkozóan, hogy mi fog és hogyan fog történni. És a kulcsmozzanat, ő a taktoborzás motorja. Nem csak 1827-28, 27 és 32 között, az még egy nagyon erős taktoborzási idő, hanem a két aláírási ciklus, új aláírási ciklusban is, 35-ben és 40-ben is, borzasztó nagy energiákat mozgat azért, hogy a tagságot megfelelő létszámúra hozza létre. Tulajdonképpen sportszerűen cselekszik ilyenkor. A 35-ös ciklusban nagy a válság, konfliktusos politikai helyzet, és elég sok gond. És Széchenyi akkor, amikor ezt a 35-ös ciklusváltást megpróbálja úgy levezényelni, hogy megnyerje a régi tagokat, akkor Pregart Jánossal és Pregart János igazgató társával és Tasner Antal a titkára levelezik. Nagy szerencsénk van, Széchenyi István akkor éppenséggel a hídügy miatt Pozsonyban tartózkodik, 1835. október elejétől december közepéig, és pont akkor a januári közgyűlés előkészítése zajlik. És hát emiatt pontosan tudjuk, hogy hogyan gondolkodik a rekrutációról, mert hát instruálnia kell Pregartot, és még inkább instruálnia kell Tasnert, hogy kinek szóljanak, hogy viselkedjenek, mit tegyenek, stb. Na most ebben a időszakban Széchenyi nagyon egyértelműen olyan típusú kereteket teremt, amelyik világossá teszi, hogy kire gondol, hogy kinek kellene itt bent lenni, és kinek nem. És hozzátesszük azonnal, amikor konfliktus van a kaszinóban, kizárás kell foganatosítani valakivel szemben, vagy mérlegelni kell valakinek a befogadását, akkor Széchenyi ott a maga szempontjaival nagyon hangsúlyosan jelenik meg. Már olyan sokat azt hiszem nem beszélhetek, csak apró cseprő kérdése. Kikért Lótfut Széchenyi, hogy tagok legyenek és maradjanak? Hát van, akiért nem fut olyan sokat, de mégis nagyon érdekes, ahogy megcsípi. Ez maga Metternich. Metternich kancellár megcsípésének a története beleágyazódik abba a történetbe, ahogyan Széchenyi igyekszik biztosítani a kaszinó hatalommal szembeni neutralizációját, vagyis hogy azt, hogy a hatalom ne támadja kész akarva az intézményt. Nem Metternich az egyetlen figura, aki ebbe a körbe tartozik, de Metternich ilyen szempontból az egyik legnehezebb. Széchenyi nagy energiát fektet Revicki Ádám, Ciráki Antal, az összes kancellár, későbbi kancellárok megnyerésére. Azt lehet mondani, hogy a magyarországi rendi főméltóság viselők mindegyikét igyekszik megkörnyékezni. Elég jó arányjal a kezdeti időben, később lesznek csak konfliktusok. Néhány esetben van olyan, aki nem hosszabbítja meg a ciklusát 35-ben, mondjuk Ciráki Antal. Nem tartom véletlennek, végig veszekedik az országgyűlés nyelvügyben, igen élesen. Cirákinak elege van Széchenyi reformizmusából, Széchenyinek meg igencsak elege van Ciráki latinos érveiből. Tehát ott nagyon éles közöttük, nem véletlenül, hogy Ciráki meggondolja magát, de Széchenyi nagy veszteségnek tartja. Még ezt a velejéig ókonzervatív típusú embernek az elveszését is. Megküzd azért még Cirákiért is, hogy megnyerje a kaszinónak. Tehát van egy olyan reprezentatív listán, amelyik azokat a neveket tartalmazza, akik nem nagyon fognak élni sosem a kaszinó kellemeivel, de Széchenyi számára mégis nagyon fontos, hogy tagok legyenek. Egy esetben kudarc, a többi esetben siker, a kudarc József Nádor. József Nádor nem lesz kaszinótag, de nem látjuk, hogy Széchenyi ebbe belebetegedne. Tehát valószínűleg van korai gesztus arra vonatkozóan József Nádortól, hogy ő ezt a maga állása miatt nem tartja a helyén valónak. József Nádor meg tudta teremteni úgy a pozícióját, hogy egyszerre volt a nemzet iránt elkötelezett, és egyszerre volt mégis kívül a rendszeren. Valószínűleg ezt a kívülmaradást akarta biztosítani azzal, hogy nem kötelezi el magát a kaszinónak. Viszont Metternich megnyerése zseniális. De nem csak ennyi a történet, hogy Széchenyi felkeresi a kaszinói borospince ügyeivel Metternichet. Hát a beszélgetés a legtipikusabb Széchenyi-Metternich beszélgetés. Metternich túlbeszéli Széchenyi, Széchenyi hallgat, Metternich bölcseket mond, Széchenyi hol elfogadja, hol nem. Itt ebben az esetben hát elmagyarázza Széchenyinek, hogy lényegében Magyarországon nincs civilizáció. Ez a szokásos nagy Metternich tézis. Magyarország, még a Hanza városoknál is visszamaradottabb helyzetben állnak az időben. Hiányzik nálunk a harmadik személy, értsük úgy ezt, hogy hiányzik a polgár. Tehát Magyarország elmaradottságát veti oda Széchenyinek Metternich, és nyilván hát itt a politikai konfliktusok legsúlyosabb időszakaiban vagyunk, és Széchenyi megpróbálkozik vele. Még kevés az intelligencia, kértem ő is legyen a tagja, mármint a kaszinónak, ő mármint hogy Metternich, soha nem vagyok ott, én, csak a nevét, ő mármint Metternich, ha akarja. Felajánlotta, hogy a kaszinópince számára az ő borügynökeit használjuk, ahogy odakint voltam a templomnál, gondoltam magamban, ezt megcsíptük. Valóban megtörténik a megcsípés, Metternich innentől fogva a kaszinótag lesz. Vagyis Metternich, Hindenburg, Kelemen Vence, Lothár herceg, aranygyafjas vitéz, számos jeles rendek nagy keresztese és vitéze, aranykocsos srácár és királyházi udvar és birodalmi kancellár, valóságos belső titkos társadalmi birodalmi értekezés és külső dolgok ügyelő miniszter, így szerepel innentől a kaszinókönyvekben. Vagyis nem csak azért fontos ez, hogy részt vesz Metternich a kaszinó reprezentációjában, és ezzel mintegy a hatalom belelép a reprezentációba, és ezzel politikailag támadhatatlanná válik az intézmény, hanem ezért is fontos. Mert egy ilyen ember, egy ilyen címlistával bírható ember tagja a kaszinónak, és a címlistának ilyen szempontból direkt jelentése van, és jelentősége van. Ha belepillantunk egy pillanatra, ki kell ebből ugranom, mert egy dokumentumot azért kiszeretnék ebből az anyagból gyorsan dobni. Egy pillanatra. legfrissebb anyagokból.
Pont az utolsó lesz.
Ez lesz az. Igen. Ezt tudnék, nem tartalmaz mást ez a mai gyűlésre előforduló tárgyak jegyzéke, 1830, nem tartalmaz más, mint azt, hogy Széchenyi nem egyszerűen csak be akarja vonni Metternichet egy saját kezdeményezésre, hanem az egyik gyűlésen megbeszélés tárgyává teszi, hogy Metternich herceg kéressék meg, hogy az intézetben részt vegyen. Vagyis intézményi érdeknek mutatja be Metternich megnyerését, és érte mozgósítja magát az intézményt, ő maga mozgósul, Bécsbe megy, és egy adandó alkalmat azonnal kihasznál, hogy megcsípje, majd amikor hazajön, nem sokkal utána, köszönő levelet ír Metternichnek, teljesen fölösleges gesztus, de még egy erős ráerősítés történik. Tehát Széchenyi tökéletesen körbe akarja járni a Metternich témát ahhoz, hogy a dolog tökéletes elrendezésbe és nyugvó pontra jusson. Nyilván, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy kiket kiért lódfut Széchenyi, az előzőeken kívül azt mondhatjuk, hogy bizonyos mágnásokért lódfut. Az elejétől fogva látszódik, hogy neki az alapvetően nagyon fontos, hogy a potens mágnások, akik Magyarországonhoz kötődhetőek, akik belevonhatók valamiképpen a mozgalomba, ebbe a bizonyos átalakulási processzusba, azok a kaszinóhoz feltétlenül kapcsolódjanak. Ez azért érdekes, ez a Battyány példa, ismert a példa, Molnár Andrásnak a Battyány életrajzában is máshol olvasható. Vagyis, hogy Battyány Lajos, amikor Széchenyi megismeri, nincs jó véleménye róla, a munkatársaitól kap híreket arról, hogy túl sokat iszik, dorbézol, nem megbízható ember, kétes hírei vannak vele kapcsolatosan, és ezek a kétes hírek megjelennek a naplójában egy ilyen mondatban, Battyány a céljainkra nem sokat érez, gyanítom. Széchenyi nagyjából így viselkedett minden fiatalabb, nála fiatalabb mágnással. Először, amikor találkoztak, vagy hírét vette a létezésének, feltérképezte magában, hogy oda vonható-e. Tudjuk azt, a 20-as évek végén tanítóleveleket intézett a hozzá már közelebb állóknak. A 30-as években már ezre nem volt ideje. A 30-as években már direkt módon elkezdte felmérni őket, hogy kell-e ez az ember nekünk, nem kell, megnyerhető, nem nyerhető meg. Hát Battyány nem tetszett neki. Sőt, még a Stádium egyik kézirat lapján is, amelyiken azt mérlegeli, hogy hogyan is viszonyulunk mi a magyar nyelvhez, az igencsak negatív példa. Most egyenesen kimondán nem tudjuk magyarul, németül vigadjunk-e, és ha nem magyar a magyar, vajon micsoda akkor Louis Battyány? Tehát, hogy legyen, ez egy gondolatfűzér a Stádium formálása közben arra vonatkozóan, hogy mit is kezdjünk ezzel a nemzeti nyelvvel, akkor, hogyha vannak párfiaiunk, meg Battyányaink. Tehát, hogy látszik, hogy nem módosul olyan nagyon könnyen a Battyánykép. Viszont, amikor megismerkedik mélyebben vele, és belép Battyány és a kaszinóba, hát tudjuk, hogy kilépett a hadseregből, birtokához jut, pereskedik még az anyával, de birtokához jut, vagyis önálló egzisztenciává válik Battyány, belép a kaszinóba, részes tag lesz, akkor 32-ben már azt írja a belépés után Széchenyi a naplójába, hogy jó a mi intézetünkben. Tehát, hogy magyarán, ezekért az emberekért Széchenyi cselekszik. És a példaként hozott 1835-ös rekrutációban, amikor is újra kell építeni a kaszinót, akkor Széchenyi azzal kezdi, hogy számtalan levelet ír azoknak a politikusoknak, vagy azoknak a főrendűeknek, akik eddig kaszinó tagok voltak, de valamiért nem írtak újra alá a 35-ös részes tagsági íveken. És ezek között volt olyan, mondjuk Aponyi György, akihez hosszú levelet ír, ezt a levelet akartam kiöltíteni, erre már most nem lesz idő, séma levelet ír neki, hogy ő éppen akkor Bécsben szolgál, séma levelet ír neki arra vonatkozóan, hogy eddig nem élhetett a kaszinó kellemeivel, de milyen díszes ez a társaság, milyen fontos a közügy szempontjából, és amikor ezt a levelet megírja, és a munkatársaival beszélget róla, hogy kit nyertem meg, meg kit nem, akkor bizony rezignáltan odaírta, hogy Apponyi úgyse fog pozitív választ adni. Vagyis, hogy van, akivel úgy számol, hogy nem, mert nincs sok esély rá, valakivel úgy számol, hogy potens, azért viszont mindent megtesz. Nyilván a... hogy a... idővel... jó. Akkor le kell zárnom a gondolatokat. Csak a gondolatmenet lezárásához néhány mozzanat. Ezt felidéztem már, és ez egy jó példa, mert ez egy másik forrásból van, Veselényi Miklós naplójából. Van olyan eset, amikor Széchenyi tágítja a kaszinót, és nyitná a kaszinót, és nincs mégsem esélye rá. Ez az eset az, amikor bizony az ő hibájából, itt Veselénynek egyértelmű igaza van. Tudjuk a háttérforrásokat az akadémia kéziraktár anyagaiból, jól ismerhető és felfedezhető, Széchenyi tudatosan változtatja meg a választmányt. Kéri meg azokat a figurákat, Patait is, Rádait is. Mind a kettőjüket megkéri, hogy ne lépjenek be a választmányba a politikai érintettségük miatt. Ez a bizonyos kormányzati terrorizmus időszaka, a Rádai elleni affér, és Széchenyi úgy gondolja, hogy most ne legyenek benne a választás, hozzáteszem, mind a ketten két év múlva benne vannak újra. Tehát, hogy az egyikőjük egy, a másikőjük két évet hagy ki összesen a választottságból. De megváltozik a választottság összetétele. És amikor már nem a reformok iránt elkötelezett választottság dönt a tagbevételről, akkor már előfordulhat ilyen eset, hogy három, korábban összesen csak három polgár utasítatott vissza, és most hirtelen egyszerre négy, mondja Veselényi dühötten. És joggal mondja, hogy bármennyire is Széchenyi szerette volna, hogy bekerüljenek, mégsem kerülhettek be éppen az ő politikai manőverei miatt, intézmény politikai manőverei miatt. A példa, tehát világos. Igen, ezeket most már kihagyom, egy lovagias ügy. Kossuth Lajos kiebrudolásáról mindenki tud, nem sokára írok róla egy egész hosszú könyvet erről a mozzanatról. De mi számunkra az érdekes mozzanat ebben a 35-ös térben, hogy hogyan is változik meg a kaszinó összetétele, egy egyszerű ügyet kell csak záró gondolatként számba vennünk. Széchenyi Pozsonyban van, és küszködik a hídügyért. És a hídügyért mit tesz? Nógatja az alsó tábla, követi karát, hogy megfelelő törvény tervezett szülessen. A Pest és Buda közötti állandó hídügyében lobbizik. Állandóan lobbizik. Állandóan a követeket keresi fel. Nagyjából úgy írható le az az időszaka az életének, mint amit 43-ban Blackwell érzékelt a Anglia Bécsen keresztül Magyarországra érkező ágense, amikor ott a kétgarasos terv miatt agitál Széchenyi, minden követtel karonfogva sétálgat. Mindenkinek a kegyét keresi. Széchenyi ezt csinálja 35-ben Pozsonyban. Minden követtel karonfogva sétálgat a ligetben. Mindenkinek a kegyét keresi. És mindenkinek azt mondja, légy tagja a kaszinónak, mert az egy milyen reprezentatív és jó intézmény. És ha te abba belépsz, akkor részesülsz ebben a presztízsben és egyebekben. És Széchenyi akkor egymás után nyeri meg a országgyűlési követi kart Pesti Nemzeti Kaszinói tagságra. Méghozzá olyanokat is, akiknek semmi köze sincs Pesthez. De akkor a Széchenyivel való beszélgetés pillanataiban a magas gróf, az akadémia alapítója, a hitel írója egy követhez oda menvén őt arra agitálja, hogy lép már be te a kaszinóba, mert az nem mindig lehet arra olyan könnyen nemet mondani. Szóval hirtelen Széchenyi közreműködésével nő meg a nemes tagok száma. És tegyük hozzá azonnal, nem nagyon van már megnyerhető mágnás. Tehát, hogy az egyik társadalmi csoport, amelyikre alapozódott kezdetben a kaszinó, kimerül, mint társadalmi bázis. A rekrutációban már nem nagyon vonható be. Aki bevonható volt, már meg lett nyerve, aki 35-ben nem akar aláírni, azért küszködik, mindenkinek ír egy levelet, ő maga, a főnemeseknek mindegyiket ő írja, de azokkal már nem tud mit kezdeni. És persze ebben a szituációban nagyon érzékletes a nyelv, amit a munkatársainak ír Széchenyi. Tud, amikor valaki követ, országgyűlési követ, akkor nem ad magyarázatot, hogy miért vegyék be. Csak annyit ír, hogy ilyen, olyan megye követe. az már elég neki a presztízs szempontjából. De aki nem követ, annál már mindig valami magyarázatot ír. Jó emberem vagy. Bár konzervatív, de azért nem rossz ember vagy. Ez birtokos, és ilyen meg olyan tisztségei vannak. Vagyis nagyon világossá válik, hogy Széchenyi számára bizonyosan kaszinóféhig ember, ezt a szót használja, vagyis kaszinóképes ember, mondjuk egy országgyűlési követ, ha nemes ember, országgyűlési követi presztízsel, már kaszinóképes. De már aki alant van, az már néha magyarázatot követel, vagy más társadalmi, vagy státuszban, vagy presztízsben van. És kiket zár ki ekkor is? Hát az itthoni munkatársai kezdeményeznek olyan embereket, akikre ő azt mondja, hogy no nem. Az egyik egy Nagy Ignác nevű Pest megyei birtokos. Kis birtokos. Nagy Ignácról nem tudni sokat a történetből, részt vett azon a bizonyos német színházi botrány verekedésen, ott olvastam róla. Sőt, azt is megtudtam róla egy kutatásból, hirtelen nem tudom, hogy kinek a kutatása, Balatonfüred, Katona Csaba kutatásából, hogy a legközvetlenebb rokona az Hamis Kártyás volt Fürednek. Nyilvánvalóan Széchenyi számára Nagy Ignác, akit éppenséggel Pregart patronál, Nagy Ignác nem rúg labdával a kaszinóban, és akkor megírja neki, hogy Nagy Ignácot azért ne. Szóval azért itt a határ. És a másik ilyen határ megdöbbentő módon az egyik Angliából hozott közvetlen munkatárs, Clerk. Az ekkor mondja ki azt az ominózus mondatot Széchenyi az egyik levelében, hogy őt azért ne. Mert hogy társaságomban, városban fogadom, nem tudom most előkeresni az idézetet, társaságomban, vidéken, a vidéki társaságomban fogadnám, de már Pesten nem. Tehát, hogy itt is egy világos határ, amelyiknél még a kaszinóképesség az még valamiképpen nem ugródik át, de egyébként Széchenyi meg munkaebédeken. Társasági, barátias társasági alkalmakkor gond nélkül csevek vele, együtt dolgozik vele, bensőséges, polgárias viszonyt alakít ki a munkatársaival. De itt a kaszinó már más jelent az ő szemében. Persze tehetjük hozzá ezeket az instrukciókat és ezeket a határokat Széchenyi azért is jelöli meg, mert azt üzeni vele a munkatársainak. Vannak bizonyos dolgok, amikbe ne éljetek javaslattal. Mert vannak bizonyos dolgok, amiket én tudok. Amiket én felülről tudok, hogy ki lehet kaszinóképes ember. Tehát, hogy magyarán szólva se Prehart János, se Tasner Antal Széchenyi szemében nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy abban a kérdésben, hogy meddig nyílhat egy ilyen intézmény, bármilyen módon is állást foglaljon, vagyis hogy tágítsa az intézményt, az nem az ő kompetenciájuk. Széchenyi nagyon egyértelmű üzeneteket fogalmaz meg, és ekkor írja azt a mondatot, amit motónak tekintettem ehhez az előadáshoz, és ezt szerettem volna kivetíteni, de hát kimarad, csak szóban mondom. Prehart Jánosnak írja egy levelében 1835-ben, hogy mostantól fogva oly nagy számra ment már intézetünk aránya, vagy társasága, hogy innentől fogva már, idézem pontosan, a kvalitásra kell tekintettel lenni. Másnap Tasnernak megírja ezt egy másik levélben ugyanígy, mostantól fogva nem a kvantitásra, csak a kvalitásra kell figyelni. Egy olyan levélben írja meg ezeket, amelyikben még nagyon fél attól, hogy nem érik el a 450-es taplétszám. Amit kijelölt sportszerűen magának, 450-et el akarom érni, küzd érte, és közben a barátainak és munkatársainak megírja, hogy csak a minőség. A mennyiségnek. Csak a minőség mostantól. Vagyis, hogy látunk valamit. Pont amikor a mágnás nemes arány átmozdul, és abban Széchenyi is komoly szerepet játszik, onnantól fogva Széchenyi is már inkább a kaszinó kereteinek a behatárolójává válik, mint igazgató. Intézmény szociológiai szempontból logikus. Az igazgató maga, aki a kereteket végigjelöli, egy idő után védőjévé válik az intézményének a kívülről a támadásokkal szemben. Ez szerep, ez helyzet. Ez megváltoztathatatlan. Gondolom nem ismernek túl sok olyan igazgatót, aki létrehozott valamit, az nagyon hatékony dolgot hozott létre, hogy ne fáradna bele néhány év múlva, és ne lenne fogja annak a rendszernek, amit ő maga létrehozott. Amikor eltűnik a dinamika a cselekvésekből. De most Széchenyi, valószínűsítem, hogy a 35-38 közötti időben jut el oda, és záródik oda világosan, hogy mennyit jelent, mit jelent a számára a kaszinó nyitottsága. Mi kit enged be és kit nem, és onnantól fogva sokkal inkább a kereteket védi, és zárja maga is vissza egészen tudatosan 1848-ig. Köszönöm a figyelmet!